Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 136. Zsoltárunk első versét. A 136. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Foglaljunk helyet, testvérek! Az Úr azt mondja, hogy a gyermekek szája által, a csecsszopók szája által szerez magának dicsőséget. A 431. éneket énekeljük keresztelőre készülve. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az Úr Jézus Krisztus által. Dicsőítünk téged, aki teremtetted ezt a világot hatalmas szavad által. Dicsőítünk téged, aki gondját viseled ennek az általa teremtett mindenségnek. És köszönjük néked, hogy fenntartod, életben tartod ezt a mindenséget. Köszönjük néked, hogy nem csak a hatalmas mindenségre, a számunkra áttekinthetetlen, felfoghatatlan mindenségre van gondod, hanem benne ránk is, akiket ugyancsak te teremtettél, és akikre ugyancsak személyenként gondod van, és akit életben tartasz napról napra, percről percre. Sőt, köszönjük néked, Urunk, hogy nem nézted érzéketlenül a mi ellened való lázadásunkat, hanem küldtél nekünk szabadítót, aki által kiveszel minket a pokolból, és aki által magadhoz vonsz az örök életre. Küldted nekünk az Úr Jézus Krisztust, ami drága üdvözítőnket. Kérünk téged arra, hogy segíts ma is, hogy őt megláthassuk, megérthessük a szavát, az akaratát, és követhessük azt a hétköznapi életünkben. Köszönjük néked most azt a családot, akik eljöttek, megkereszteljék és megkereszteltessék újabb kisgyermeküket. Kérünk, hogy áld meg ezt az egész családot, édesapát, édesanyát, a gyerekeket, és add, hogy hűségesen megmaradhassanak a te szövetségedben. Tartsd meg őket magad mellett, és köszönjük néked, hogy ezt a kisgyermeket is, akit most elhoztak, hogy megkereszteljünk, már ő is hozzá tartozhat, mert kegyelmesen őt is a te szövetséges népedhez tagoltad. Kérünk, hogy most hadd részesüljön a szövetség külső jelében is, és pecsételd meg ezáltal is, hogy ő a tied. És köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk, hogy ő benne is, és minnyájunkban is. Te szerezd meg mindent, amit ez a szent fürdő elénk ad. Te végezd el bennünk a hitet, a bűnbocsánatnak a megragadását, az örök életnek a megragadását. Te szerezd meg bennünk a tiszta szívet, a szent életet. Köszönjük te néked, hogy előtted állhatunk ebben az órában. Kérünk, hogy külön-külön áldj meg minket a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Az Úr Jézus Krisztus szavait olvassuk Máté evangéliumának 28. részében. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában. Örvendezünk, hogy Isten népének tagjaiként, hívő szülőként, gyülekezetünk aktív tagjaiként elhoztátok ide kislányokat, hogy megkereszteljük őt. Tudjuk, hogy általatok már Isten szövetséges népének a tagja fogantatásától kezdve, mert Isten kegyelmesen odaszámította őt is. De most ennek külső jele a keresztség vize is rákerül. Így nyilvánosan is megvalljátok, hogy ti mindnyájan Isten szövetséges népe vagytok, oda tartoztok ahhoz a néphez, melyet Isten különös szeretetével vett és vesz körül. Isten egy újabb ajándékkal áldott meg benneteket, a negyedikkel. Amikor ránéztek ma, akkor engedjétek, hogy a Szentlélek indítson benneteket először is hálaadásra. Adjatok hálát ezért az újabb ajándékért, köszönjétek meg, hogy az Úr annak idején megőrizte az édesanyja életét is, adott nektek egy új kislányt, és vele együtt gondokat is, de sok-sok örömet is. Amikor ránéztek, adjatok hálát érte. De engedjétek, hogy a lélek indítson benneteket az örvendezésre is. Hiszen Isten ajándékai, még a legkisebbek is, hát még egy kisgyermek, örömöt hoznak az övéinek a szívébe. Örömöt. Örömöt hozott ő is a ti szívetekbe, az édesanyja, az édesapa, a testvérek szívébe, a család, szélesebb család szívébe, életébe is. Örvendezzetek ebben a kisgyermekben, az ő szépségében, fejlődésében, a kis megnyilvánulásaiban, mindenben, amiben csak tudtok. Találjátok benne örömötöket. És indítson most a lélek a hálaadáson és az örömön túl benneteket az Úr dicsőítésére is. Dicsőítsétek az Urat. Áldjátok az ő nagy kegyelmét. Hiszen tudjátok, hogy semmit sem kaptatok érdem szerint. Minden kegyelemből van. A kisgyermek is kegyelemből van. Isten kegyelmi ajándéka ő is. És ezért a meg nem érdemelt szeretetért dicsőítsétek az Urat. És dicsőítsétek az Úr Jézus Krisztusért, akiért ő is már az Isten szövetséges népéhez tartozik, és hiszük, hogy egyszer hitre jut, és a Krisztust ő is megragadja, és elvégződik benne az, hogy örök életet talál az ő megváltójában. Dicsőítsétek hát az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre megmarad azokon, akik őt szeretik. És végül a hálaadáson, az örvendezésen és a dicsőítésen túl hadd indítson benneteket a Szentlélek most a gyermeki ráhagyatkozásra. Hagyatkozzatok rá a Krisztusra. Hagyatkozzatok rá. Hiszen ez a kisgyermekhez is, meg a többihez is. Sok erő kell, sok türelem kell, sok bölcsesség kell az ő nevelgetésükhöz, terelgetésükhöz. Tegyétek oda az ő életüket, magatokat is az Úrnak a kezébe, Jézus Krisztusnak a kezébe. És kérjétek őt napról napra, hogy végezzel bennünk a megtérést, az újjászületést. És
az jövőjüket, ugyanúgy, mint a jelenüket, de a holnapjukat, a holnap utánukat, a felnőtt korukat is bízzátok az Úrra. Azt ígéri nektek, hogy kezeimet és az én kezeimnek a munkáját bízzátok csak érre jár. A gyermekeiteket is bízzátok őre jár. Hagyatkozzatok rá, és úgy neveljétek, és úgy vezetgessétek napról napra ezt a kis családot. Veletek együtt pedig most, Istennek itt élő gyermekeiként, gyülekezetként, hadd csatlakozzunk hozzátok, szűkebb és tágabb családotokhoz, és veletek együtt, hadd adjunk mi is hálát, hadd örvendezzünk az Úrban, hadd dicsőítsük őt, és hadd bízunk rá mi is, imádságos szívvel veleteket. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy gyermeketeket megkereszteltessétek, kérdezlek benneteket egyházunk rendje szerint, hallható szóval válaszoljatok ezekre a kérdésekre. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba, a Szent Keresztség által is befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről annak idején ő maga is önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt? Ha ígéritek, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most jöjjetek testvérek, és mondjuk el a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kata Erzsébet, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsi gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen.
Foglaljunk helyet testvérek, és énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 151. éneket. A gyermekek kimehetnek a gyerekisten tiszteletre. A 151. énekünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg Ézsaiás próféta könyvének 61. részéből, a 61. rész első 6 verséből. Ézsaiás könyve 61. részében az első 6 vers így szól hozzánk. Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét és Istenünk bosszú állása napját, megvigasztaljak minden gyászolót, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csügget lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek az Úr plántáinak az ő dicsőségére. És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait. És ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitok és vincelléreitek lesznek. Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek, a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek. Kedves testvérek, elmúlt vasárnap a címerünknek a prédikációját hallottuk. Tudnélik, hogy miről beszél nekünk a mi református egyházunknak a címere. Most egy kicsit csatlakozunk azért az elmondottakhoz, és az lenne a fő kérdésünk, hogy mit tehetünk a mi egyházunkért? Mit tehetünk a mi egyházunkért? Kell valamit tenni érte? Nyilván, hogy kell valamit tenni érte, és hogy miért? Hát sok okot lehetne felsorolni, hogy miért. Néhányat hadd pendítsek meg itt a bevezetőben. Minnyájan emlékeztek arra, hogy a 20. században rövid időn belül több nagy trauma is érte a mi népünket. Az első világháborúra emlékezzetek, aztán utána következett a trianoni országvesztés, aztán jött a második világháború, és utána pedig hosszú évtizedeken keresztül a kommunista rezsim. Nos, testvérek, ezek a traumák érték a mi népünket a 20. században, de a népünkbe beletartozunk mi is, mint református egyház, mint református egyház tagok. Ami a népünket érte, az bennünket is ért. Bennünket is ért. Most tulajdonképpen, ha visszaemlékezünk a II. Világháború utáni évtizedekre, egyébként úgy tudom, hogy február 25-e a kommunizmus áldozatainak az emléknapja is, de ezt csak zárójelben mondom. Ha visszaemlékezünk ezekre az évtizedekre, azt kell mondjuk, testvérek, hogy egy ateista ideológia uralkodott, és az hatott az emberek gondolkodására, erkölcsi ítélőképességére, és döntéseire, hétköznapi életére is. Ez az ateista ideológia, ahogy tudják a testvérek, a 19. századtól kezdve voltak éppen teljes mértékben ateista volt, tehát Isten tagadó. Materialista volt, az anyagot istenítő, mindent az anyagból levezető. Ez az ideológia kezdettől fogva a kereszténységben ellenséget látott. Mert a kereszténység nem is ateista, és nem is materialista, hanem éppen, hogy teista, tehát Istenből kiinduló, Istenből vezeti le az egész világot, az egész életet. Ezt a kereszténységet a maga egészében, mindegy, hogy református, vagy katolikus, vagy bármi, az ateista és materialista, kommunista ideológia teljes mértékben az ellenségének tekintette, kezdetben még számoltak azzal, hogy talán el is tűnik magától a fejlődés során, aztán utána gondolták, egy kicsit be kell neki segíteni, hogy jobban el tudjon tűnni, és hamarabb el tudjon tűnni. Nem kell már ezt itten fejtegetnem, mert akik átélték, tudják, akik meg nem, azok megtanulhatják, és utána nézhetnek ezeknek a dolgoknak. Lényeg az, testvérek, hogy ez a kommunista ideológia itt Magyarországon is egy vallást ültetett az embereknek a fejébe. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy vallást ültetett, ezt már nem én találtam ki, hanem egy Berdyájev nevű orosz vallásfilozófus ismerte fel először, és utána kezdték el ugye mások is mondani. Egy olyan vallás jött, amelyiknek megvannak a hittételei, a kommunista ideológiának megvannak a hittételei, az alaphittétel, hogy Isten nincs. Megvan a maga erkölcsisége, megvannak a maga ünnepei, megvannak a maga szertartásai, megvannak a maga papjai, megvannak a maga himnuszai, megvannak a maga felvonulásai, és így tovább, és így tovább. És megvan, nem utolsó sorban, egy csodálatos jövő kép, amit odafest az emberek elé. Hát ezek, testvérek, ezek a dolgok jöttek ugye a csapból is, és az újságba, és a tévébe, és mindenhonnan ezt nyomták, préselték kisgyerekkoruktól kezdve az emberekbe. A református szülők, református gyerekeibe is. Persze minden egyházat föl lehetne itt hozni példaképpen. Aztán ezek után az évek vagy évtizedek után ránk tört a rendszerváltás, amikor is egy újabb ideológia kezdett el ugye terjedni, és az vette át az előzőnek a helyét. Az ateista és materialista kommunista ideológia helyébe tört az ateista és materialista neoliberális vagy újliberális ideológia. Most már ez folyik a csapból, a tévéből és mindenhonnan. Ez ugyancsak azt tanítja, hogy Isten nincs, végső igazság nincs, a Biblia nem Isten szava, az Isten törvényei az semmi, az nulla, maximum egy a lehetséges értékrendek közül. Ennek az ideológiának is megvannak a maga jelszavai, megvannak a maga himnuszai, és megvan a maga törvénye, amit úgy neveznek, hogy a pénz. Megvan a maga csodálatos jövőképe, amit újra meg újra elénk fest. Egy új világ, egy új gazdasági, politikai, vallási világrend, a tökéletes világrend, amelyben csak egyik szereplő lehet a kereszténység, ha meghúzza magát. Nos, most ennek az ideológiának a kísértete járja be Európát is, meg a világ más országait is. És érdekes módon, ahogy megvoltak, és ismertük is az ateista, materialista világnézet, kommunista ideológiának a zászlóvivőit, ugyanúgy fölismerjük ennek az újabb világnézetnek, újabb ideológiának a zászlóvivőit, mert részben teljes mértékben azonosak azok az emberek. Na, lényeg az, testvérek, hogy mindez úgy rázúdult a mi népünkre. És benne a mi egyházunkra is, az egyházunknak, a gyülekezeteinknek a tagságára. Ránk is, akik itt vagyunk. És mondhatjuk, testvérek, hogy ezek nem hagyták azért érintetlenül a református embereknek a gondolkodását, az életét. A református gyülekezetek életét, a református egyháznak az életét. És mondhatnánk, hogy voltak éppen a mi egyházunk is meglehetősen romos állapotba került. És mindezt a külső hatást, testvérek, még egyéb tényezők csak felerősítették. Ezekhez a negatív hatásokhoz járult például az, hogy a mi egyházunkban már a 19. századtól kezdve, de a 20. században is erősen érvényre jutott a teológiáinkon az úgynevezett racionalista, majd liberális teológia, aminek, hogy így mondjam, nem sok köze van az eredeti református teológiához. Ez egy másik teológia. Ez a teológia pedig, ezt, amit leadtak ugye a tanárok, és aztán megtanultak a diákok, és a lelkészek lettek belőlük, és kimentek a gyülekezetbe, ott adták tovább, és adják tovább mind a mai napig. Ennek a liberális teológiának a szellemébe fogant igehirdetések, azok romboló erejűek a gyülekezetekre nézve. Romboló erejűek a gyülekezetre nézve. Ezekben az igehirdetésekben az Úr Jézus Krisztus evangéliumáról voltak éppen nem is nagyon esik szó. Mert nem lényeges ebben a liberális teológiában Jézusnak úgymond a személye, és az ő története, és az ő cselekedete, és az ő megváltása. Kikerül Jézus a középpontból az igehirdetésekben, az egyes gyülekezetekben, az azt jelenti, hogy a gyülekezet elkezd széthullani. Mert a gyülekezet építő ereje az mindig a megszólaló ige, ahogy hallottuk is, ugye, és az igében eléjük álló Krisztus, aki maga építi az ige hirdetés által az ő gyülekezetét, az ő népét. Ha eltűnik Krisztus, üres lesz az ige hirdetés, az emberek elmennek a templomba, de minek? Egy idő után azt mondja, minek jöjjek ide? Hát amit itt hallok, meghalom otthon is. Tévéből is, rádióból is, újságból is elolvashatom, hát minek menjek oda? Szétesik a gyülekezet. Mindehhez, testvérek, járul aztán, tehát a liberális teológia pusztító hatásaihoz járult egy olyan szomorú jelenség, hogy nagyon sok egyházi vezető és lelkész, presbiter, esperes és gyülekezeti tag is egyszerűen kollaborált, összeműködött a kommunista államhatalommal. És a kommunista államhatalom, azt tudjuk, nem rejtette véka alá azt, hogy az ő célja az egyházaknak a teljes eliminálása, eltüntetése, hatástalanítása, és ezek az egyházvezetők, püspökök, esperesek, mondom, lelkészek, presbiterek, mint egy kiszolgálóival váltak ennek az állami szándéknak, és hozzáfogtak a saját gyülekezetük leépítéséhez. Végrehajtották a kommunista pártnak, hogy így mondjam, az egyház politikáját. És kezdték szétverni maguk körül a gyülekezeteket, az egyházat. Most már utólag azt mondják, akik még élnek közülük, vagy akik mentegetik őket, hogy ők az egyház érdekében cselekedtek, de ez egy hazugság. Hazugság. Rombolták a gyülekezeteket. Hatalmas budapesti gyülekezetek vannak, az egyiket van alkalma egészen közelről ismerni. Amikor édesapám 15 évvel ezelőtt oda került a Nagyvárad téri gyülekezetbe, a templom térnek az alsó fele, egy nagy alsó altemplom van ott abban a templomban, ki volt adva egy szövő üzemnek, egy szövőgépek zakatoltak egyfolytában ott, és amikor volt a lelkészválasztás, akkor a templomban, ami egy olyan, mit tudom én, 1000-1200 ember befogadására is talán alkalmas, ott volt 30 öreg néni. Gyülekezeti alkalmak nem voltak hétközben a gyülekezetbe, hitoktatás nem volt a gyülekezetbe, Az előző lelkész pedig egy esperes volt, aki a gyülekezetet totálisan leépítette. Nagyjából a testvérek föl tudják fogni, hogy mivel és miért. Nos, testvérek, ezt az egyházat tehát, ha szabad úgy mondanom, és ennek az egyháznak a népét, nem volt elég, hogy itt jött egy világháború, és aztán még egy világháború. Nem volt elég, hogy jött Trianon, amiben a legnagyobb részünket elveszítettük. Nem volt elég, hogy jött ez a hosszú évtizedeken tartó ateista, materialista ideológia. Most ránk jött még egy újabb materialista és ateista ideológia. Testvérek, nem elég volt mindez, hanem még belülről is elkezdett erodálódni a mi egyházunk. Egy racionalista, liberális teológia vette át, hogy így mondjam, a szószékeket. És mindezen túlmenően még az egyházunknak a legfőbb vezetőségeiben, de gyülekezeti tagjaiba is számos áruló ember, hitét, egyházát, gyülekezetét eláruló ember ütötte föl a fejét. Nos, testvérek, lehet nyugodtan mondani, hogy a mi egyházunk kapott mindezek mellett Istentől mégis ébredési embereket, ébredést munkáló, az Úrhoz való odafordulást munkáló hívő embereket. Már a II. Világháború előtt, meg után is Magyarországon a református egyházban voltak nagyszerű hívő emberek, az egyházvezetőink között is. Gondoljunk csak egy Ravasz Lászlóra, dr. Sebestyén Jenőre, teológia professzora volt az, gondoljunk Viktor Jánosra, gondoljunk Révész Imrére, és lehetne sorolni, testvérek, azokat a nagyszerű hívő egyházvezetőket, akik azt látták, hogy ha így marad minden, akkor nem lehet előre jutni, hanem kell az evangéliumot hirdetni a gyülekezetekbe. És ezt ők maguk is tették, és ők maguk szorgalmazták, és tanították azokat a lelkészeket, akik aztán kimentek a gyülekezetekbe, és az evangéliumot hirdették, és sok gyülekezetbe az országunk területén elindultak lelki élet. Lelki élet, lelki ébredés. Emberek hallották meg a Krisztus hívását, és fordultak oda az Úrhoz. Ennek a nagy ébredésnek a háború előtt, meg a háború után sok szervezet volt, hogy így mondjam, a melegágya. Ezek között volt a sokak által ismert, ugye, Betánia szövetség. De volt ott SDG szövetség, volt KIE, és más egyéb ilyen szövetségek, amelyekben ott folydogált az evangélium ebben az egyháznak a tagjai között, és emberek tértek meg a második világháború előtt egészen sok helyen. Lelki megelevenedés történt. Aztán jött a második világháború, ami derékba törte, aztán utána jött ez az ateista ideológia, ami újra derékba törte, aztán jöttek az árulók, akik újra derékba törték, és hogy így mondjam, majdnem azt lehetne mondani, hogy az egyházunknak ez a megújulása, ez a, alig, hogy kezdett virágba szökeni, már mindjárt elhermasztották. Testvérek, szomorú dolgok ezek. De mindeznek a végeredménye, vagy végösszege, szabad így mondanom az, hogy a mi egyházunk a mai napra meglehetősen romos állapotba került. Meglehetősen romos állapotba. Az, hogy mi itt ennyien vagyunk, az Isten kegyelmének a munkája, az ő igéjének a hatására van, de bizony sok gyülekezetben örülnének, ha fele ennyien lennének. A legtöbb gyülekezetben örülnének, ha fele ennyien lennének. És itt esetleg olyan gyülekezetekre is gondoljunk, mint mondjuk a makói hatalmas református gyülekezetek, vagy a hódmezővásárhelyi ugyancsak hatalmas református gyülekezetek, ahol a 20-an vannak templomba, akkor lehet, hogy sokat mondunk. Testvérek, szomorú helyzetben vagyunk. És úgy gondolom, hogy ebbe a helyzetbe fontos kérdés lehet nekünk, hívő embereknek, ha azoknak valljuk magunkat, hogy én mit tehetek a mi egyházunkért. Persze az egyházunkért, hát az egy nagyon nagy dolog, az egyházunkért, ezen a 1,5 millió emberért mit tehetek. Hát én tulajdonképpen nem is nagyon ezen kell gondolkozzak, hanem azon kell, hogy gondolkozzak, hogy mit tehetek az én helyi egyházamért, az én helyi gyülekezetemért. Mert ha a helyi gyülekezetemért teszek valamit, akkor azáltal azért a nagyobb közösségért, az egyházamért is teszek valamit. Mit tehetek, hogy ebből a romos állapotból fölkeljen ez az egyház, ez a gyülekezet, és előre tudjunk egy kicsit lépni? Mit tehetek? Mit tehetek azért, és pontosítsuk a célt, mit tehetek azért, hogy a mi egyházunk be tudja tölteni, testvérek, a mi népünk körében kapott hatalmas küldetését. Mert a mi egyházunknak, gyülekezetünknek, ebben a mi népünknek a körében küldetése van, testvérek, isteni küldetése. Az a küldetésünk, amiről a címerünk prédikál. A közepén. Tudnék a zászlós báránynak a hirdetése. Az evangéliumnak a hirdetése. Ez a mi hatalmas küldetésünk és feladatunk a népünk felé, a magyar nép felé. Megmutatni nekik a Krisztust, aki által kitalálhatnak a legnagyobb nyomorúságból, amiben süllyedtek. A kárhozatból. És megtalálhatják az üdvösséget. Megtalálhatják Istenben az örök életet. Benne megtalálhatják a boldogságukat. A boldog földi életüket és boldog örök életüket is. Ez a nagy küldetésünk, testvérek, és ha valamiért megtartotta Isten ezt az egyházat, most csak éppen az elmúlt percekben ugye a 20. századi eseményekről volt alkalmam egy kicsit beszélni, de előtte beszélhetnénk az előtte lévő századokról is, amiken keresztül ugyanilyen hatalmas csapások érték a mi egyházunkat. Miért tartotta meg Isten, testvérek, ezt az egyházat? A kezdettől fogva mind a mai napig ezeknek a hatalmas ütéseknek, csapásoknak, szorongatatásoknak, viharoknak a során miért tartotta meg? Azért tartotta meg, hogy ez az egyház a Krisztus evangéliumát hirdesse. Mert sok nyomorúsága közepette mégis voltak és vannak most is lelkészek és presbiterek és gyülekezeti tagok, akik reformátusok és akik mégis a tiszta evangéliumot hirdeti. Isten pedig azt akarja, hogy hirdessük a mi magyar népünknek a Krisztus evangéliumát. Ezért tartott meg minket itt, testvérek. És ha egyszer majd megsemmisülünk, akkor azért fog megsemmisülni ez az egyház, mert nem tölti be a küldetését, és akkor Isten maga fogja azt mondani, hogy vége legyen. Vége lett egyszer Izrael északi ország részének is, pedig ott volt 10 törzs. De amikor eljött az ideje, Isten azt mondta, vége. Eddig tartott a kegyelmi idő, nem töltik be a küldetésüket, eltörlöm őket. Minket is eltörölhet az Úr, testvérek. Eltörölhet, de még nem törölt el. Még itt tart, az egyházunkat megtartotta maga kontinuitásába, folyamatosságába. Azért, hogy hát újra meg újra térjünk magunkhoz, és ébredjünk föl, és legyünk a Krisztus evangéliumának a szócsövei, a hírnökei, ami magyar népünk felé kezdve, a saját családunkon, a szomszédságunkon, a munkatársainkon, és abba a körbe, ahova Isten állít minket. Legyünk Krisztusnak a hírnökei, Krisztus evangéliumának üzenetének a továbbadói. Ez a küldetésünk, testvérek, ezért vagyunk itt. De mit tehetünk azért, hogy betöltsük mi magunk is, de az egy gyülekezetünk is, az egyházunk is ezt a nagy küldetést? Az első, testvérek, amit mondanék itt hirtelen tennivalóként, az, hogy ragaszkodjunk a hitelveinkhez. Ragaszkodjunk a hitelveinkhez. Persze mondhatjátok, hogy inkább azt kéne mondanom, hogy ragaszkodjunk a Bibliához. Hát mondom így is, ragaszkodjunk a Bibliához. De amikor azt mondom, hogy ragaszkodjunk a hitelveinkhez, a dogmáinkhoz, hittani tanításainkhoz, akkor nem azt mondom, nem valami olyasmire hívom a testvéreket, mint ami a Bibliával ellentétes lenne. Hiszen hála Istennek, a mi dogmáink, a mi hitelveink, azok a Biblián nyugszanak, a Bibliából erednek, a Bibliából nőnek ki. Azok a tantételek, amikről volt alkalmunk itten istentiszteletre beszélni, azok nem bibliai megalapozottság nélkül valók, erre igyekeztem rá is mutatni minden alkalommal. Hitelveinkhez ragaszkodni azt jelenti, ragaszkodunk a Bibliához. Úgy, ahogy azt a hitelveink előadják. Testvérek, ezek a hitelveink, ezek adják a mi identitásunkat. Mi ettől vagyunk, hogy így mondjam, reformátusok, hogy hiszünk a Szent Háromság Istenbe, aki szuverén Isten, aki predestinál az üdvösségre, aki megvált minket a Krisztus által, aki megújjászül minket és megszentel minket a Szent Lélek által. És így tovább, és így tovább. Minket ezek a mi hit elveink tesznek reformál. Ezért nem vagyunk katolikusok, és nem vagyunk evangélikusok, és nem vagyunk baptisták. Más hitelveik vannak nekik. Nekünk ezek vannak. És minket nem azt tesz reformátussá, hogy mit nem hiszünk, mert én itt utalok néha arra, kénytelen vagyok, hogy mit hisznek a katolikusok, amivel nem értünk egyet. Mit hisz a baptista, amivel ugyancsak nem értünk egyet. De minket nem azt tesz reformátussá, hogy vannak dolgok, amikkel nem értünk egyet, hanem minket azt tesz reformátussá, amit hiszünk. A Biblia alapján, amit elénk adnak a mi hitvallásaink, a Heidelbergi K.T. vagy mondjuk a második helvét hitvallás. Vagy más egyéb könyveink, amikben olvashatunk ezekről. Minket ezt tesz, a pozitívumok tesznek minket református keresztjén hívőkké. Ezért kell ezeket ismernünk, és ezekhez ragaszkodnunk is, testvérek. Akkor is, hogyha a mai világban azt mondják nekünk, hogy hát mindez nem, hogy ezek a dogmák, meg hitelvek, meg miért ezeket hagyjuk, ezek ilyen relatív dolgok, ugye. És itt voltak éppen az, hogy hát mit mond a református, az evangélikus, a katolikus, mindegy, hogy ki mit mond. Hát mindez csak interpretáció kérdése, magyarázat kérdése. Itt egyiknek sincs igaza, egyiknek sincs igaza tulajdon. Mindegyiknek megvan a maga igazsága, és hagyjuk az egészet. Nem igaz, testvérek, ennek ellent kell mondani. Ez a posztmodern, relativista gondolkodásmód, az mondatja velünk ezeket. Mi hisszük azt, hogy a mi hitelveinkben a Biblia tanítását fogalmazták meg az eleink. Azt összegezték, azt fejtették ki, azt rendszerezték, ami a Bibliában van. Isten lelke által megértették az igét, és annak az üzenetét kifejtették. Ez nem az egyik igazság a sok közül. Nem vitatom el, hogy más egyházaknak a teológiájában is vannak, lehetnek igazságok. De a miénkben is van, sőt, mutassuk ki, ha nincs benne. Bizonyítsuk be a Biblia alapján, értelmes módon, hogy nem igaz ez vagy az. De testvérek, ragaszkodjunk mi nyugodtan ezekhez a mi hitelveinkhez. Mert nem sikerült azért ezt bebizonyítani még senkinek, hogy ez, amit mi tanítunk a Bibliával, szöges ellentétben áll. Ragaszkodjunk a hitelveinkhez, testvérek, és ne engedjük, hogy ez a posztmodern, relativista gondolkodásmód megfertőzze a mi gondolatainkat. Ragaszkodjunk ahhoz, ami identitásunkat adja. A mi számunkra, testvérek, sokszor megdöbbentő az, hogy hát elmegyünk lelkészgyűlésekre, most lelkészekről beszélek, elmegyünk lelkészgyűlésekre, és most is volt a múlt héten egy, ahol az egyik lelkész kollégánk ugye előadja, hogy mit mond a Biblia az Úr Jézus feltámadásáról, és arról, hogy nem csak ő támad fel a halálból, hanem mi is fel fogunk támadni a halálból, és új testet kapunk Istentől, és aki addig boldog állapotban várta az üdvösséget lelki állapotában, az megkapja az új testet, és ott lesz az Isten országában. Aki meg boldogtalanul várta, boldogtalan lélekként várta, ugye, mert elkárhozott, az meg új testet kap, amiben az örök pokóra vetetik. Na, mindjárt jött egy lelkipásztor, aki elkezdett arról beszélni, hogy de az egyik neves református teológusunk azt tanította, hogy a lélek is meghal. Amikor meghal az ember teste, akkor meghal a lelke is, és oda eltemetik, mindenestől eltemetik a sírba. Na, akkor ugye mondjuk neki, hogy bocsánat, de ez nem így van. Ami a Bibliánkban nem ez van, mert az Úr Jézus azt mondta, az én lelkemet a te kezedbe teszem le, atyám. Vagy azt mondta a Latornak, hogy ha most meghalunk, akkor velem leszel a paradicsomban. És Pál apostol mit mondott, hogy én vágyom a Krisztusnál lenni. És a Jelenések könyvét olvassátok, látjátok, hogy ott van a dicsőült lelkek a mennyek országában. Nem haltak meg a halottak lelkei is. A testük elporlat valahol, de a lelkük él tovább. És a gazdag és Lázár történetében is ott van, hogy van, amelyik pedig kifejezetten nyomorult, boldogtalan állapotban él tovább. És mondjuk az igéket ennek a lelkésztársunknak, és aztán a hozzá csatlakozó kollégáinknak. De ő csak üti a vasat, hogy az nem úgy van, mert nem úgy kell érteni, meg így. Nézd, mi van a hitvallásunkban? Mind a két hitvallásunk, amikre esküdtettünk annak idején, ellentmond ennek a tanításnak, amit te itt hirdetsz nekünk. Ne ebbe a szellembe hirdesd az igét. Ne ezt mondd el a sírok mellett, hogy a lélek is meghal. Ha ehhez ragaszkodsz, akkor menj el az adventisták közé, vagy menj el a Jehova tanúi közé, mert ők hiszik ezt. De ha te református lelkész vagy, maradj itt, aztán elhallgatott. Testvérek, így kell sokszor magunk között harcolni azért, hogy a lelkészek között, hogy maradjon fenn az igének, a hitvallásainak az igaz tanítása. És ne legyen lelkésztársunk, amelyik pont mást tanít. Döbbenten látjuk sokszor, hogy előállnak teológiai professzorok. Nemrégiben már most nem él az a Farkas József nevű lelkész, azért merem mondani a nevét. Közhírré tette, hogy újra kéne írni a hitvallásainkat. Új hitvallásokat kéne. Miért kéne újra írni ezeket, ami drága régi hitvallásainkat, amikben megfogalmazták a bibliatani? Azért, mert ugye a modern embernek már nem fér össze a gondolkodásával, mondta. És előáll egy másik teológiai professzornak, a nevét nem is mondom, mert él még. Hála Istennek most már nyugdíjba megy. De az meg azt hirdette, hogy ő nem a hitvallásainak a tartalmára tett esküt, hanem a szellemére. A szellemére. Csodálatos ez. És ennél fogva azt tanítja a teológián most már évek óta, hogy a Sátán nem létezik, mint személy, és a Biblia az nem is Isten beszéd, az csak egy irodalmi dokumentum, és úgy kell elemezni, mint a Toldi Miklóst, vagy... Egyszerűen, testvérek, félelmetes, és harcolunk ezek ellen az emberek előtt, mert nekünk fontosak a mi hitelveink, amiket lerögzítettek a mi eleink a Bibliából, kiemelve, azzal alátámasztva, elénk adtak, és elfogadtunk, ráadásul én, mint lelkész, a presbiterek, mint presbiterek. A testvérek, amikor konfirmáltak, hadd emlékeztessek erre mindenkit, esküt tettünk arra, hogy mi hűek maradunk a mi anyaszentegyházunkhoz és annak a tanításaihoz. Nekünk ezek fontosak, testvérek. Mi hitvallásos, biblikus hitvallásos emberek kell, hogy legyünk. Ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz, úgy, ahogy mondjuk ezt, és gyakoroljuk is ebbe magunkat, és legyen ez az első, amit teszünk, ha szabad így mondani, mi egyházunkért. A másik dolog, amiről még most talán van egy pár perc időn beszélni, hogy látogassuk a gyülekezetünket. Hát most itt mondják, jó helyen mondom, hát itt általában Újszegeden ez szokás. Valóban szokás, hála Istennek, maradjon is így, ez a jó szokásunk. De mondanom kell, hogy látogassuk a gyülekezetünket. Hála Istennek, hogy van elég sok alkalom a gyülekezetben, van elég sok rendezvény. Jöjjetek, testvérek, ezekre az alkalmakra. Ne, egyszerűen az a gyülekezet, vagy az az egyház, amelyiknek a tagjai nem mennek a gyülekezeti alkalmakra, az kihal, elpusztul, megsemmisül. Jönni kell. Áron is megvegyétek az alkalmakat. Ez ilyen igei alkalmakat is, amikor eljöttünk a templomba vasárnap, amikor eljöttünk a bibliórára, eljöttünk az imaórára, eljöttünk ifjúsági órára, ahol mindig az igéről van szó, Jézusról van szó, beszélgetünk róla, megosztjuk egymással a gondolatainkat, kérdéseinket, vagy éppen csak meghallgatjuk, mint most a testvérek kénytelenek engem meghallgatni. De szól az ige hozzánk. Jöjjetek a gyülekezeti alkalmakra, és itt erősödjetek meg hitben, a Krisztus követésében, az egymás iránti szeretetben és közösségben. Ez nekünk testvérek, akik valamennyire ismerjük a református egyháznak a történelmét, ez egy olyan fontos dolog, a gyülekezetünknek a látogatása. Az alkalmaink el nem hanyagolása, hanem az, hogy ez prioritást élvezzen. Ha visszamegyünk az időbe, testvérek, ugye mi egyházunkat nagyon sok helyen, sokféleképpen támadták a történelem folyamán. Biztos sokan nem tudják, hogy 1925-ben bontották el Magyarországon az utolsó úgynevezett talpas templomot. Talpas, mi ez a talpas templom? Ez egy olyan templom volt, ami hatalmas gerendákból készült, hatalmas talpai voltak, talpfákon nyugodott a templom, és ha jött a császári csapat, vagy a török, vagy nem tudom én kicsoda, és a falu népének menekülni kellett, akkor fogták, és az első volt, hogy a templomot gyorsan szétszették, fölrakták a szekerekre, és elhúzták, és elmenekítették. Menekültek vele együtt, ami eleink is. És ahol megnyugodtak, helyet találtak, ott újra lerakták a talpakat, és fölépítették a templomot maguknak. Hogy szólhasson az ige, és az Isten igéjét hallhassa a mi népünk. Talpas templomok, jegyezzétek meg, Baranyában bontották el 1925-ben az utolsó ilyet. Testvérek, fontos volt a mi eleinknek az alkalmak látogatása, az Isten tisztelet látogatása. Akkoriban még nem volt ilyen, hogy bibliaóra, imaóra, ez egy újabb fejlemény az időben, az egyháztörténelemben, de a reformáció idejében így volt. Isten tisztelet kell nekünk. És megmaradt testvérek, biztos hallottatok már ilyenről is, hogy kitelepítettek ugye Felvidékről sok-sok reformátust annak idején. És mit csináltak ezek a reformátusok, akiket onnan kitelepítettek, és ide hoztak Magyarországra? Azon a helyen, ahova telepítették őket, és nem volt templomuk, vagy imaházuk, mindjárt mit csináltak? Az első dolguk volt, hogy csináltak maguknak egy imaházat, vagy templomot. Építettek, ahol szóljon köztünk az ige, és mi ott lehessünk körülötte. Hallgassuk az Isten üzenetét, a Krisztus evangéliumát. Együtt lehessen a közösség, az Isten körül, az Isten igéje körül. Testvérek, nekünk ez igenis fontos. Fontos. Tudjátok azt is az egyház történelemben, hogy hány és hány európai országban, de Magyarországban is. Azokon a helyeken, ahol nem volt szabad Isten tiszteletet tartani, mert volt egy törvény, amit annak idején ugye meghoztak az ellenreformáció idején. Nem volt szabad mindenhol Isten tiszteletet tartani, csak az úgynevezett artikuláris helyeken. Ha kijelölték, itt lehet Isten tisztelet, Bécsből megmondták. Ott lehet, amott lehet, de többi helyeken nem lehet. Azokról a helyekről, ahol nem lehetett Isten tisztelet. És voltak reformátusok, és evangélikusok. Mit csináltak? Elvándoroltak olyan helyekre, sokszor úgy, hogy éjszaka indultak el, hogy elmehessenek a vasárnapi istentiszteletre, a nem tudom én, 20, 30, 50 vagy 100 kilométerre lévő helyekre, testvérek. 100 az egy kicsit túlzás. De vándoroltak, testvérek, az emberek, és aztán utána haza. Mert fontos volt nekik a közösség, az istentisztelet látogatása, az ott létel. Az együtt létel, az együtt imádkozás, az együtt éneklés, az Isten dicsőítése fontos volt nekik, testvérek. Voltak olyanok is, akik otthagyták azokat a lakóhelyüket, ahol nem lehetett Isten tiszteletet. Ezért, mert nem lehetett Isten tiszteletet tartani, és elköltöztek a Dunántúról mondjuk Biharba, ahol lehetett Isten tiszteletet tartani. És ott azért mentek, nem azért mentek, mert jobban lehet keresni, meg nem tudom miért, hanem azért, mert van Isten tisztelet, van gyülekezet, oda költöztek. De nem kell olyan nagyon messzire menni a történelembe, testvérek, ahol én éltem ugye Tápiószelén, ott is ez volt, hogy volt egy viszonylag nagy templom. És a Tápiószelei gyülekezet, ez egy kis gyülekezet volt. Miért van itt ekkora templom? Azért van akkora templom, mert a környék falvaiból, településeiből, oda jártak az emberek. És annak idején, amikor építették ezt a templomot, gondolták, hát az újszilvásiaknak, a tápiószőlősieknek, a farmosiaknak nem lesz pénzük templomot építeni, hát akkor építsünk közösen egyet. És a nénik testvérek 4 órakor keltek föl, meg 5 órakor, hogy a 10-15-20 kilométeres körzetből jöjjenek be a gyülekezetbe, az Isten tiszteletre. Jöttek is. Aztán az idő telt múlt, ezeken a helyeken ugye fölépültek a szép kis templomok, és önálló gyülekezetek alakultak, hála Istennek, de kezdetben így volt. Testvérek, fontos volt a mi református népünknek, hívőknek is, sokszor persze névlegesek voltak ezek a reformák, de fontos volt nekünk az Isten tisztelet, az ige hallgatása, az igéről való beszélgetés. Legyen fontos nekünk is ez. Most itt befejezem teendőink felsorolását, majd ha Isten segít minket, akkor folytatjuk egy következő alkalommal. Most csak ezt a két dolgot tudtam a testvérek szívére helyezni. Van még mit tennünk, van még lehetőségünk. Most maradjunk ennyiben, hogy ragaszkodjunk a hit elveinkhez, és amennyire lehet, áron is megvegyük az alkalmakat, és látogassuk a gyülekezeti istentiszteleteket, alkalmakat, rendezvényeket. Legyünk ott, és bízzuk a többit az Úrra. Isten lelke, majd hiszem, hogy tovább vezet minket a teendőink útján még. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük te néked, hogy gondviselő szereteteddel megtartottad a mi református egyházunkat az idők viharaiban. Megtartottad gyülekezeteiben. Bár sok nyomorúságot látunk, Urunk, ahogy ma körülnézünk, minket elszomorodik a mi szívünk, de ez a sok nyomorúság, ez éppen hozzád fordít minket, és rád kell, hogy szegezzük a mi lelki tekintetünket, és kérhetünk arra, és kérünk is arra, hogy adj nekünk bölcsességet arra, hogy mit tehetünk mi ennek a gyülekezetnek, ennek az egyháznak a megépüléséért. Segíts, Uram, hogy megértsük, hogy nem az egyházunknak van erre elsősorban szüksége, hanem azért van erre szükség, hogy ez az egyház betölthesse a maga Istentől kapott, tőled kapott küldetését, és hirdethesse az evangéliumot tisztán, világosan, érthetően ennek a mi magyar népünknek, amelyik akkora lelki sötétségben van, és olyan nyomorult erkölcsi állapotban van, amit alig lehet szinte szavakba foglalni. Könyörülj meg rajtunk, Uram, hogy egyen-egyenként átérezhessük a felelősséget, ami ránk nehezedik, és segíts, hogy előtted való felelősségünk tudatában, olyan emberként, akiben te munkálkodtál és munkálkodsz, hadd tudjuk megkeresni és megtalálni azt, amit gyülekezetünkért és azonáltal egyházunkért tehetünk. Segíts, Urunk, bennünket egyen-egyenként, hogy elgondolkozzunk ezekről a dolgokról, és megtaláljuk a magunk útját. Köszönjük, hogy most különösen is szívünkre helyezted a mi hitelveinket, és a mi gyülekezeti alkalmainkat. Segíts, hogy ezeket megismerjük, ezekhez ragaszkodjunk, ezeket látogassuk, ezek fontos szerepet tölthessenek be mindnyájunk életében. Kérünk téged, hogy áld meg a szívünkbe mindazt, amire ma is tanítottál minket. És kérünk, hogy légy velünk az elkövetkező héten is. Áld meg gyülekezeti alkalmainkat jelenléteddel. Áld meg, Urunk, a mi otthonainkat, családjainkat. Kérünk téged a beteg testvéreinkért, hogy gyógyító szereteteddel vedd körül őket is. Kérünk téged azokért, akik keresnek téged, hogy megtalálhassanak, és könyörülj meg azokon, akik nem is keresnek, hogy ők is megtalálhassanak téged. Imádkozunk hozzád országunk vezetőiért, hogy adj nekik hozzád való megtérést, bűnbánatot, és segítsd őket, hogy valahogyan felét fordulva tudják vezetni ezt a mi népünket. És ha ők nem is, de hozzál olyan vezetőket a mi népünk élére, akik ismernek téged, akik szeretnek téged, akik előtt tekintély a te törvényed, és annak szellemében, a szerint vezetik a mi népünket. Könyörülj meg a mi egyházunk vezetőségén is. Látod, hogy kikből, milyen emberekből áll ma is. Könyörülj meg rajtuk is, hogy ők is téged megismerjenek, és téged szeressenek, és akik ilyenek közöttük, azok hadd nyerjenek erőt ahhoz a harchoz, amiben állunk és állnak. Kérünk téged arra, hogy újítsd meg ébredéssel a mi egyházunkat, hogy betölthesse csodálatos és rendkívüli küldetését a mi népünk körében. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rá át hazánkban, de a más területeinken is, Kárpátalján, Erdélyben, Felvidéken, élő református gyülekezeteket is. Kérünk téged, hogy a te áldásod legyen rajtunk minden nyomorúságunk ellenére, és ragyogtasd fel általunk a Krisztust a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem, hogy jövő héten a szokott időben és helyen tartjuk meg gyülekezeti alkalmainkat, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A záró énekünket énekeljük, testvérek, a 381. dicséretünket, 381. dicséretünket, a 3., 4., valamint 6. és 7. versével. A 381. énekünk 3. verse így kezdődik: Reát hagyjuk anyaszent egyházunkat, hisszük, hogy jól látod nyavajáinkat. Himnuszunkat énekeljük el befejezésül.
Thank you.
Áldás, békesség.